Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. A hangom egy picit később érkezett meg, meg még majd később érkezik meg lehet menet közben. Előfordul néha, hogy ott vagyunk valahol testben, de mégsem vagyunk ott lélekben. Hát remélem, hogy sikerült mindenkinek megérkezni és átélni ezt az ünnepet. Mindig örülök ennek, amikor ezt látom. Egyrészt visszaemlékezek arra, hogy milyen kegyelmes volt Isten velem, és azt is jól látni, hogy Isten most is milyen kegyelmes, és van egy reménység is a szívünkben, hogy sokan megismerik még az Úr Jézus Krisztus kegyelmét. Először is hadd adjam át a családom és a gyülekezetünknek a köszöntését. Szeretettel köszöntenek mindenkit. És szeretném, hogyha közben meg a Bibliánkat meg tudnánk nyitni Királyok második könyve 5. fejezeténél. És ezt a történetet helyezte Isten a szívemre, Királyok második könyve 5. fejezetét, Námánnak, egy hadsereg parancsnoknak a történetét. Hogy kérjem a kedves egybegyülteket, a gyülekezetet, hogy Isten iránt való tiszteletünkből fennállva hallgassuk Istennek az igéjét, Istennek a beszédét. Naamán, Arám királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos, azaz leprás lett. Egyszer kivonult néhány Arám rablócsapat, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naam feleségének lett a szolgáló leánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Ó, bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Naamán erre ura elé járult, és elmondta, hogy mit beszélt Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta. Menj csak el, én megküldök egy levelet Izrael királyának. El is ment Naamán és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10000 rend ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyíts meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és azt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Hát értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és majd megtudja, hogy van prófétája Izraelnek. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel, menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Ó, hát én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, és azután véghúzza a kezét a beteg helyen, és meggyógyul a bélpoklosságom. Hát nem többet éred Damaszkusz folyói, az Abáná, vagy a Párpár Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azután megfordult és haragosan távozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Hát mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tisztelet a teste, akár egy újszülött csecsemői. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtt, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadd el az ajándékot a te szolgádtól. De ő így felelt. Az érő úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár úgy szólta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán. Ha nem is fogadod el, hadd kapjon a te szolgád annyi földet, amennyit egy pár összfél elbír. Mert nem készít többé a te szolgád sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Csak azt az egy dolgot engedje meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én uram, ugye, király, bemegy Rimmon templomába, hogy ott leburuljon, és ha az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmon templomában. Az, hogy én leborulok Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ő így felelt neki, menj el békével. Amen. Foglaljunk helyet. Tehát a nagy kérdés az az, ami ebben a történetben van, hogy csak ennyit kér Isten. De hát az a baj, hogy olyan keveset kér Isten, meg olyan egyszerűt, hogy ezt nem lehet elhinni. Ez olyan kicsi, hogy ezért már nem is érdemes megcsinálni. Nem? Mert hát ha valami fantasztikusan nagy dolgot kérne Isten, hát azt megcsinálnánk, összeszednénk magunkat, ahova az egész élet kevés, megpróbálnánk vért, verítéket, mindent beleadnánk, apait, anyait, talán azért hát lehet küzdeni, de hát ilyet egy idős ember meg tudja csinálni, egy fiatal gyerek meg tudja csinálni. Én egy érett férfi vagyok, ugye? Mit olvastunk Námáról? Hogy hát volt neki egy problémája, igen. Volt neki egy problémája, hogy megbetegedett. Vitéz harcos volt, hadsereg parancsnok volt. Egy erős, komoly férfi. De volt egy dolog, amivel nem tudott bírni az életébe. Egyszerűen ez a betegség, ez annyira leuralta az életét, hogy nem tudott vele mit kezdeni. Lepra. Ugye az akkori korban ez egy olyan betegség volt, hogy ketyegett az óra visszafele. Tehát neki megvoltak számlálva a napjai, olyan volt, mint egy mostani film, egy ilyen, majdnem egy zombi, tehát egy élő halott, hogy már csak azt várják, hogy akkor tényleg visszatérjék a koporsóba. Tehát, hogy tényleg ennyi volt az élete. Ezt várta. Ez az ember, aki dicsőséget ért el, hogy mennyi minden ott volt az életébe? Igen, volt egy problémája, amivel nem tudott mit kezdeni. És azt is olvassuk még itt ebben a részben, hogy bár Arámot, Izraellel szomszédos országot, ugye ő felszabadította, megszabadította, a környező országokat félelemben tartotta, de hát ez azt jelentette, hogy például Izraelben, Isten népe körében, hát igen nagy problémát okozott. Tehát olyan ember volt, aki másoknak elég sokat ártott. Tönkretett más embereket. Megölt más embereket. Gondoljuk el, hogy elvisz egy kislányt, vagy tinédzser lányt, mint mondjuk itt akár Emma, vagy Eszter, és elviszi a rabszolgának. Á, milyen jó ember, nem? Tehát hogy csinálhat ilyet? Gondolkozunk egy kicsit, normálisan egy apa, anya odaadja a gyerekét? Nem. Mit kellett ezekkel csinálni? Vagy megölni, vagy rabszolgának elvinni őket is? Ez egy kegyetlen ember volt. Sok mindenkinek ártott. És mivel Izrael Isten népe volt, ezért Istennek is ártott. Ilyen a bűn az ember életébe. Tönkretesz bennünket. A bűn az, amikor magunknak fájdalmat okozunk, másoknak ártunk, és közben Istent megsértjük, és megbántjuk. Egy ilyen ember volt ez a Námán. És mégis Isten szereti ezt az embert is. De mi szeretni való van benne? Egy kemény harcos katona. Egy olyan ember, aki most már undorító, kívülbelül, ugye hát a leprával küzd. Mi szeretni való van egy ilyen emberben? Ez egy nagy kérdés. De hát ez Istennek a döntése, hogy Isten mégis azt gondolta, hogy szereti megmenteni. Ez a kislány, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ennek a kislánynak tényleg ott volt az Isten által adott kegyelem és megbocsátás a szívébe. Mert nem azért imádkozott, hogy Uram, hogy dögöljön meg ez a fogvatartó? Úram, verd meg ezt az embert! Átkozd meg ezt az embert! Bocsánat, hát nem ilyeneket mondanak az emberek a másikra, amikor idegesek? És nem ezt mondta. Nem azt mondta, imádkozom ezért az emberért. Uram, egy nyomorult ember, nézd meg! Már ő is látja, kívülről, belülről rohad. Meg fog halni, el fog kárhozni. Érted? Leprás, szépen darabjára hullik a végén. Mi lesz? És mégis Isten adott neki megbocsátást a szívébe. És azt mondta, hogy inkább segítek neki ennek a nyomorult embernek. Mert neki is szüksége van Jézus Krisztusra. Nem ezt a macsó külsőt, a betegséget látta, nem a sok fájdalomra, a múltra nézett, hanem Istenre. És azt mondta, hogy figyelj csak, van egy megoldás. Ott nálunk van Istennek egy komoly embere. Ő meg tudná mutatni az utat Istenhez. Hallgass rá! És akkor Námán mit csinál? Megfogadja a kislánynak a tanácsát, és elmegy a királyhoz, és kér, egy kis segítséget ugye a királytól, hogy hát írjon egy kis levelet, segítséget, visz magával egy csomó pénzt, ugye hatalmas nagy ezüströgöket, egy csomó szép, gyönyörű kelmét, ruhát, minden, ami a legjobb. Mert mibe bízott ez az ember? Abba, hogy hát van pénzem, igaz? Ez a 20 000-es olyan jó, Dák Ferenc, ugye, politikus is volt, meg minden, tehát azért is jó, hogy itt van a képe. Nem. Hát bízunk a politikusokba, a vezetőkbe. Hát, ha valaki csak ez fűt, hogy mi lesz ma a választás eredménye, 11-ig úgyse tudjuk meg, mert azt mondják, hogy nem szabad megmondani, hogy addig még prédikálhatok, de nem fogok 11-ig, megnyújtatok mindenkit. Azért, szóval, bár ugye angolul az eleven, tehát hogyha elevenek vagyunk, mindegy, csak viccelődök ezzel. Tehát az a lényeg, hogy mibe bízott? Ment a vezetőhöz. Segítsetek nekem, emberekhez, politikába, hatalomba, hát ha ezek segítenek, a pénz, majd megveszem, majd kifizetem. Annyi mindent követtem el. Én ismerek olyan gazdag embereket, annyit adakoznak a missziója vára, de miért? Mert lelkiismeret furdalásuk van, és nem tudnak az életükkel, a bűnükkel, a múltukkal szembenézni. Nem tudnak Istennel oda menni, Isten és Isten szemébe belenézni. Mert érzik azt, hogy van vaj a fülük mögött, hogy valami rendezetlen az életükbe. Ugyanez volt ez az ember. Így kereste a megoldást. Ez volt az első megoldás. Ebbe élt. Én nem is mondok róla semmi rosszat. Hát egész életét így töltötte le. Politikai karriert futott be, hadseregparancsnok volt, az erőből, a pénzből, a hatalomból értett. És hát így működik a világunk, ami itt van körülöttünk. Na igen ám, csak ez a látható világnak egy kicsi szelete. És az egész fölött ott van Istennek a hatalma. Mert Isten teremtett és alkotott mindent. És érdekes volt, hogy amikor ugye elküldi a levelet, akkor Izrael királya meg is ijed erre a levélre, és akkor azt mondja, hogy fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruhát, ugye ez a gyász, ez az önmagát megalázásnak a kifejezése. Ez olyan, hogy hát Isten vagyok én, aki megölhet, életre kelthet. Hát ide küldöd én hozzám ezt az embert, hogy meggyógyítsam a leprából. Hát ő azt mondja, hogy na ez egy politikai öngyilkosság, hát most direkt akar valamit provokálni engem, direkt akar valamit, hogy háborút szítson. És megijedt. Mert ő is mire nézett? Arra nézett, hogy ha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik így viselkednek, vagy nélkülöznek, akkor emberileg hogy reagáljunk rá? Jaj, az ilyeneket zárjuk ki az életünkből, menjünk egy kicsit tőlük messzebb, nem? Hát annyit ártanak másoknak is, hát nem akarom, hogy nekem ártsanak. Vagy hát mit tudok én segíteni, hát beteg, nyomorult, szerencsétlen, hát én semmit. Igen ám, de Isten üzent valamit. Azt mondta, hogy bocsi, figyelj csak. Van profétája Izraelnek. Van proféta Izraelben. Igaz? Tehát azt jelenti, hogy Isten jelenléte ott van. És vannak olyan emberek, akik tudnak segíteni. Nem azért, mert Elizeus mindenkit, bárkit meggyógyított. Ő volt a legjobb orvos, vagy csodatevő erővel rendelkező ember. Egyetlen egy olyan tulajdonsága volt, ami miatt tudott segíteni, hogy személyesen ismerte Istent. És mivel személyesen ismerte Istent, ezért be tudta őt mutatni ezeknek az embereknek. A valódi szükségletét akarta betölteni Naamának. Naamán, teljesen mindegy, hogy most meddig élsz. 2 hónapig, vagy 20 évig, ha az egész céltalan, értelmetlen, ha az egész csak félelmek között van, a bűneit húznak lefele, mi értelme van? Nem mindegy. Sokan úgy gondolják, akkor legyen hamarabb vége, és öngyilkosok lesznek, kiszállnak az egészből. Na, szek nincs értelme. Hát Isten nélkül nincs is. És mi lesz a halál után? Mi lesz az örökké valósággal? Mert a lelkünk, szellemünk, az nem hal meg. Nem tudom, aki volt mostanában a temetésen, az szerintem átélte ezt, hogy ott van a koporsó, ott van egy halott ember, és tudom, hogy ki ő, meg lehet, hogy hozzátartozom a rokonom, de ez nem ő. Valami hiányzik belőle. Az élet, a lelke, a szelleme. Az hol van? Az nincs ott. A teste ott van. De valami nincs benne. Mert az visszamegy Isten elé, és Isten majd mindenkit megítél a maga mértékrendje szerint. A megítélés az pedig azt jelenti, hogy valakiket jutalmazni fog, valakiket büntetni, és hogy mi alapján teszi ezt, hát Isten a saját mércéje szerint, a saját igazsága szerint, a valóság szerint fogja ezt megtenni. Szóval megjelenik a próféta, megjelenik Elizeus, és azt mondja, hogy figyeljetek csak, van prófétája Izraelnek. van megoldás, kedves Námán, az életedre, a bűnökre, a széttöredezettségre, a hit és az engedelmesség. Egy nagyon egyszerű dolgot kér, tehát csak ennyit kér Isten, menjél és merítkezzél be 7-szer a Jordánba. Ugye? Milyen egyszerű kérés. Tehát mit jelent ez most, ez az egyszerű kérés? Csak annyit kér Isten, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusba. Add át neki az életedet. Csak ennyit kér Isten. Nemrégen hallottam egy felmérést, megkérdezték az embereket, hogy valóságosan mi változtatná meg az életüket. Mi az, amitől tényleg boldogabbak vagy boldogok lehetnének. És 80-valahány százalékuk azt mondta, hogy ha tudnám, hogy minden elrontott dolog az életembe bocsánatot nyerne. Minden bűnöm, minden baromságom, minden tévedésem, valaki megbocsátani, és azt mondta, hogy azért nincsen sem baj, eltöröljük. És kezdheted előről egy tiszta lappal. Azt mondta, hogy ez mindent megérne. Ha valaki ezt mondaná nekem úgy, hogy ennek súlya is van. Ezt mondja az Úr Jézus, hogy ő ezért jött, hogy meghaljon értünk, odaadja az életét. Miért? Ahogy hallod, a bűneink miatt, az elrontott életünk miatt. Sok mindent hallottunk. Hogy nőttünk föl? Hát, egyébként könnyű lenne mindig másra kenni, nem? Hogy hát hívőcsádba jöttem föl, csak ezek a csúnya, rossz, gonosz emberek körülöttem elvittek a bűnbe. Hát persze, mert az én szívem is hajlott a bűnre, és benne volt, és vágyott ő is oda, csak kellett a kifogás, meg a felelősséget, hogy rátoljam másra, nem? Hát azért, hát ők, de én nem ilyen vagyok. Akkor milyen? Kicsit semmilyen, igaz? Vagy azt mondja, igen, mindent próbáltam. Azt sem tudom, miért van az életemnek. Drog, cigaretta, alkohol, szex, párkapcsolat, micsoda? Tovább tanulás, karrier, és ha nem jön össze? És ha bármi lesz? Ezeket hallottuk most, végig. Mi ad megoldást? És azt mondja az Úr Jézus, ezért jött, hogy elvegye a bűneinket. Ilyen egyszerű ez az üzenet, amit Isten mondott. Hogy akik hisznek és befogadják Jézus Krisztust az életükbe, azokat felhatalmazza arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Az a baj, hogy ez annyira túl egyszerű, hogy szinte hihetetlen. Érdekes pedig, mintha matematika órán ezt tanították volna, hogy hogyan egyszerűsítsünk, nem? Nem az, hogy bonyolítsunk. De mégis az életünket azt látjuk, hogy ahogy élünk és megyünk el, csak bonyolultabb, 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 bonyolultabb. Minden bonyolítja az életünket. Mi is bonyolítjuk még jobban az életünket. Összekuszáljuk az életünket. Teljesen. Néha tök egyszerű dolgokat képesek vagyunk teljesen összekuszálni. Nem? Van egy tök jó házasság, és akkor az egyik érzelmileg vagy fizikailag is kilép a házasságba, és megcsalja a másikat. És tönkretesz egy jó dolgot. Isten megáldja őket gyermekekkel. Hányan várnak meddőség miatt gyerekekre? És ott van a gyerek. És vágyott rá, és imádkozott, és megkapja. És aztán 10 éves korában kiszáll a gyereke életéből. És elválnak. És ott hagyja a családot. Miért? A bűn, ami rombol, amit Námánt is, belülről, és emészti, mint a lepra. És ezért jött az Úr Jézus, minden bűnünket magára vegye. Ezért halt meg a kereszten. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű Istennek a megoldása. Elkészítette Isten a megmenekülést, hogy az ítéletével nem mi találkozzunk, mert Isten meg fogja büntetni a bűnt. Minden hitszegést, minden vétket, minden félrelépést, minden istentelen gondolatot, szót, tettet, minden halogatást, mulasztást, lustaságot, minden jellembeli hibát. Isten számon tartja ezeket. Csak gondoljunk azokra, akik bennünket megbántottak, és mennyire fájt, vagy gyerekként tönkretették az életünket. Úgy, hogy várnánk az ítéletet? És vajon mi mit fogunk kapni Istentől? Mi nem csináltunk ilyet? De azt mondja Isten, hogy ő ebben szeretné megmutatni a szeretetét, hogy tudja, hogy milyenek vagyunk, és ennek ellenére szeret bennünket. Sőt, még mindig szeret bennünket, és hallottuk vedel, Lajos is mondta, hogy visszatérhetett Istenhez. Milyen kegyelem? Hogy Isten azt mondja, hogy egyszer volt kész. Hanem van még egy esély. Vissza lehet térni? Haza lehet térni Istenhez. Ez a megtérés szó. Ha valaki mondjuk ilyen hivatásos állományból van, megtérés. Azt jelenti, hogy hátra arc. Az egy 180 fokos fordulat. Lehet, hogy valaki két részletbe csinálja, nem tudom, hogy kell, hogy egyszer így, aztán úgy, nem tudom, én nem voltam katona, nekem kimaradt az életemből, de teljes hátraart, 180 fokos fordulat. Az ilyen kedvesebb lelkűeknek, háziasszonyoknak, gyerekesek, kisgyerekeseknek, azt jelenti, hazatérni. Amikor munk után hazatérsz, hogy juhú, mindenki ott van, és összetálkoztok, megelkezek, puszi, puszi, aj, de jó, végre itthon vagyok, jaj, pihenhetek, kicsit leereszhetek. Tehát, jelenti a megtérés ezt is? Vagy jelenti azt is, hogyha te most már ezzel megismerted ezt, hogy visszatérni Istenhez? Mindegyik jelentés benne van ebben az, hogy megtérni. Hogy látom azt, hogy mit tett értem Jézus. Meghalt a bűneimért. Odaadta az életét, hogy Isten a bűneimet rajta ő büntesse meg, rajta verje el a port. Ezért halt meg Jézus a kereszten. Ezért furcsa, ezért van botránya a keresztnek. Ezért nehéz néha ebben szembesülni. És azt mondom, hogy hát jó, hát elhiszem, hogy Jézus Isten fia volt, hogy értem, halt meg. Aval be kéne ismerjem, hogy bűnös vagyok. Be kéne ismerjem, hogy én megöltem Jézust a bűneim miatt. Be kéne ismerjem, hogy Jézus miattam kellett. Ki mondja azt, hogy atyám, atyám, miért hagytál el engem? És azért tört össze teljesen. De azért halt bele. Mert az én bűneim, az én áldott életem ott volt rajta. Ennyire egyszerű. Isten elkészítette az utat. Jézus Krisztus szeret bennünket, akármilyenek vagyunk, és meghalt a mi bűneinkért, hogy Isten jogos ítéletét elvegye, levegye rólunk, átvegye magára. És van még egy jó hír, vagy a jó hírnek még van egy része, hogy Jézus soha nem adta föl önmagát, soha nem adta föl a személyiségét. Hozzánk hasonló emberré lett. Átvette a bűneinket, de a saját személyiségét soha nem adta föl. Tudta, hogy kicsoda. Azaz azt jelenti, hogy ő 100%-ig Isten is volt, és 100%-ig ember. És a halál és a bűn nem tarthatta fogva. És föltámadt a halálból, és újra él. Jaj, ez megint olyan dolog, hogy ez csak hinni lehet. Hát bizonyítsuk már be. Ugye már most már bonyolítjuk a dolgot, és hogyha most hoznék tudományos érveket, legalább 3 orvosit, 2 fizikait, 1 biológiait és 1 kémiait, akkor már Nobel-díjat is kaphatnék szerintem lassan ezekért, ugye? Akkor hiszek. Csak az az igazság, hogy a hit az nem az értelmi képességünkkel függ össze. Ugye valaki okos, akkor hívő, ha nem okos, akkor nem hívő. Bár csak így lenne. De nem így van. De Isten meg, ez jó, hogy Isten így adta, mert egy kisgyereknek, egy olyan állapotban levő embernek, aki most nagyon leépült, vagy demens, van reménysége. A szívéből, a személyiség az élete központjából megismerni Jézust. És nem csak hírből, hanem ő nem csak meghalt, hanem föltámadt, akkor lehet vele találkozni személyesen. Jézus Krisztus be tud mutatkozni személyesen, be tud lépni az életünkbe, és hogy meghalt értünk, úgy ugyanúgy föl is támadt, és kész egy új életet adni. Kész megbocsátani a bűneinket, és egy tiszta lappal elengedni bennünket. Nem fantasztikus hír? Nem ez kéne a boldogsághoz? Jól hangzik, ez a hit, ez a bizalom Istenben, és az engedelmeség. Ha Uram, ha te egy picit kérsz tőlem, mit kérsz? Hogy higgyek benned? Hogy most mondjam azt, hogy átadom az életemet, az mit jelent, hogy megnyitni a szívem ajtaját? Hol van ajtó a szívemen? Kardiológus vagyok, nekem nem mondja senki, vagy nem régen voltam, katétereztek, hát nincs ajtó a szívemben, vagy megmondta volna a doktor úr, ugye? Vagy doktornő? Hát nincs. Hogy kell ezt csinálni? Ez képletesen, hogy azt mondom Istennek, hogy tudod mit, Istenem? Ha az életem egy ház lenne, akkor beengedlek mindenhova. Nem csak vendégként a nappaliba, hanem Jó, igen, azt a fiókot is kihúzhatod, meg azt az ajtót, a szekrényajtót is kiíthatod, csak bár egy kicsit álljunk messzebb. Jó, nincs ki nyugodtan. Ne engedem, hogy begyere az életembe. Sőt, azt szeretném, hogyha itt lennél velem, itt laknál velem. Sőt, tudod mit? Szeretném azt, hogy te lennél a tulajdonos. És veled élhetnék egész életembe. Milyen nagyszerű hír, nem? Mit csinál Námán ezek után? Akkor megüzenik neki ezt, hogy menj, ennyit kért Isten tehát, menj, rít kezébe 7-szer a Jordánba. Ez egy tök egyszerű dolog, igaz? Megtehetni. De mit csinál? Azt mondja, hogy dehogy is? Hát ez nekem, ez lealacsonyító. Én valamit tenni akarok. Én meg akarok dolgozni a kegyelemért. Én ki akarom érdemelni. Én valamit tenni akarok ezért. Én valami jót akarok tenni. Valamit tényleg ezért az egészért. Ugye jön a vallás, jön a vallásos teljesítménykényszer az ember életében, hogy hány jó cselekedet kell ahhoz, hogy nagyjából kompenzáljam, olyan semmisé tegyem ezt az egészet, igaz? Aztán ott van az elvárása, hogy hát, hogyha Isten jönne, akkor Isten így jöjjön ki, mondja azt, hogy jó Jézus nevében, tegye rá a kezét a beteg lészre, húzza végig, és akkor halleluja! És akkor meggyógyultam, és akkor hiszek. Uram, most így töltöm ki az ötös lottót, ha létezel, uram, adok egy esélyt. Egy négyes is elég. Ugye? Nem ezt mondják az emberek? Elvárások. Istenem, így, ahogy én mondom. Gyere ide, jó, ezt kérem, azt kérem. És akkor nem működik. Csodálkoznak rajta. Vagy majd én kiérdemlem. Én kihisztizem. Hát gyakorló apuka vagyok, tudom, mit jelent ez a gyerekeknél, hogy ezt szoktam mondani, hogy nem engedünk a terroristáknak, tehát amikor ilyen van, hogy rájöttünk, hogy ha úgy hagyjuk, először 15 perc, de utána rájön, hogy nincs értelme, akkor második, akkor már csak 10 perc, utána már csak 5 perc, utána, hogy belekezdene, és akkor rájön ő is, hogy nincs értelme. Igaz? Tehát Istentől kihisztízzük, kikényszerítjük, nem lehet. Majd bőjtölök, imádkozok, az nem erről szól. Aztán mi volt még Námánban? A büszkeség. Mit nekem egy koszos zsidó folyó? Majd én elmegyek hozzánk. Azok milyen szépek. Termálforrás, iszappakolás, minden egyéb. Mit képzelnek ezek? Lealacsonyodom, ugye? Milyen közös, milyen primitív ez az ige hirdetés, milyen primitív ez az Isten tisztelet. Bezzeg a négy szólamú zene, bezzeg ez, bezzeg az. Mert büszkék vagyunk, és ezt látjuk az egészbe. És nem a lényeget. Ugye? És nem ezt. Van egy ismerősöm, a felesége minden este később fekszik le, mint ő, és minden reggel hamarabb kell, mint ő. Azért, mert ez az ismerősöm nem a feleségébe szerelmes, hanem abba a lányba, ahogy a felesége kinézett, amikor megismerte. És ez a lány, ez a hölgy, ez nem mer lefeküdni úgy, hogy lemosná sminket, és lássa a férje smink nélkül, meg nem belőtt hajjal, és reggel ezért kell hamarabb, hogy a férje így lássa. Milyen érdekes helyzet ez, nem? Az elvárásaink, a büszkeségünk, akkor kibe vagyok szerelmes? Kivel élek együtt? Ki van az életemben? Milyen az én Isten hitem? Ott van a vallásosság. És aztán, ahogy mondtam, a cselekedet, majd én megcsinálom, majd ezt csinálom, majd azt csinálom. Tudom, a saját családunkban láttam ezt. Nekünk is, nekem a nagyszüleim baptisták voltak. Már az Úrnál vannak mind a ketten. Mamám is és tatám is. És apukám elhagyta a gyülekezetet, és nehéz volt visszatalálni, mert apukám is ezt mondta, hogy annyi mindent elrontottam. Hogy menjek oda a Szent Istenhez így? Hogy menjek oda Istenhez egy ilyen élettel? Valamit föl kéne mutatni, valamit adni kéne Istennek, de mit adhatok Istennek? Semmit nem adhatok. Majd rendbehozom az életemet, és majd megyek. És komolyan gondolta, de ameddig ezt gondolta, hogy ő rendbehozza, csak mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre került. Iszonyat mélységekbe került. Ma majdnem az életét is eldobta magától. És akkor egyszer beszélgettünk apukám, és mondtam, figyelj, itt van a Bibliában, az Úr Jézus maga mondja ezt. Nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, vagy önigazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket hívjam megtérésre, hazatérésre. Hogy szóljak nekik a szívükbe, hogy hátra arc, gyere haza, térj vissza hozzám, térj meg. Ez jött az Úr Jézus. De Námán azt mondta, hogy nem. És oda mentek hozzá a szolgái, és elmondták neki a szolgái azt, hogy nézd csak, végre itt lenne a megoldás, a gyógyulás útja. De figyelj már, ha Isten valami olyasmit kért volna tőled, hogy vágd le a bal kezedet, mondjuk. Vagy jobb kezedet, politikai hovatartozástól függően, jó? Tehát mindenki gondolja végig. Melyik oldalra szavazott, és pont azt. Jaj, ne, uram, csak inkább a másikat. Nem, szóval, na, bocsánatot kérek, nem akarok politizálni. Tehát, ugye, ha ezt mondaná Isten, vagy azt mondaná Isten, hogy menj végig az El Caminón, újjaj, mász meg a Machu Picchut, újjaj, akkor azt mondanám, hogy igen, itt érzem azt, hogy és akkor mondhatnám azt, hogy ez a megváltás, ez elérhetetlen. Némely, kegyes, hívő embernek adatik, nekem nem. Nem jár mindenkinek. De nagyon egyszerű. Azt kérdezik, hogy ha Isten Ennyit kért tőled az Isten emberi. Menjél oda abba a folyóba. Vállalt föl az Úr Jézusban való hitedet, és merítkezz be, hogy a bemerítkezés is erről szólt, hogy elfogadom Jézus Krisztust, mint az én megváltómat, és az életem urát. És azt mondom, hogy nincs többi hátraarc. És kész vagyok Jézus Krisztus követni. És igen, kicsit furcsa, hogy most mindenki előtt itt kitárulkozzam, és elmondjam ezt, hogy vállaljam ezt, nem bohóckodás ez, vagy ne, nem az. Mert ez a hitünk, hogy bízunk benne, és ez az engedelmességünk, hogy ennyit kér tőlünk, tegyük meg. És ha megtesszük, érdekes, valahogy ott van az a természet fölötti békessége, és Istennek az öröme, és betölti a szívünket, az életünket. Az ő jelenlétével. Nem érdekes? Ennyit kér, a hitünket kéri. Bízzunk benne. Higgyünk benne. Akik befogadják Jézus Krisztust, és hisznek benne, azokat felhatalmazza, hogy Isten gyermekei legyenek. Mit jelent a hit? Nem azt jelenti a hit, hogy megint csak itt a fejembe tudom azt, hogy kicsoda Jézus, hanem azt, hogy befogadom az életembe. Én makacs férfi vagyok, feleségem orvos, házi orvosom van, tehát otthon, és akkor amikor fáj a fejem, akkor fáj a fejem. És mondja, vegyél be egy gyógyszert. Jaj, nem akarok gyógyszert, csak fáj a fejem. És akkor elmondom neki hatszor, azt mondja, figyelj, most vagy beveszel egy gyógyszert, vagy ne panaszkodjál itt nekem. És igaza van, de igazából nem akarom bevenni a gyógyszert, de olyan jó esik panaszkodni, ne jó esni, hogy sajnálna egy kicsit minden, akkor valahogy úgy már a fejfájás, hát csak fájna, csak már úgy valahogy könnyebb lenne elviselni ezt az egészet. De azt mondja, vedd be ezt a gyógyszert. És tényleg igaza van. Tehát ameddig így vagyok Jézussal az életem, hogy hát igen, jó dolog, néha eljövök, meglátogatom a gyülekezetet, hát néha napján előveszem a Bibliát, olvasgatom, vagy interneten hallgatok valamit. Igen, de amikor megengedem, hogy az életem részé váljon, mint egy gyógyszer, amikor az ember megfogja, beveszi, iszik rá egy kortyot, és az élete részévé válik, ugye? Mennyivel másabb? És hat! És ott van, belülről kifele, átformálja az életemet. És nem nekem kell erőlködni, hogy változtassak, hanem én beleadtam magam a hitemet, a bizalmamat Istenbe, engedelmeskedek annak a pici lépésnek, amit kér, egyszerűen kívülről is már látszani fog mindaz, ami belülről elkezdődött. Hogy munkálkodik bennem Isten. A hit, bizalom, engedelmesség ott az életünkbe. A hála bejött Námán életébe, és visszament. És beszélt, azt mondja, hogy hálás vagyok Elizeus, szeretnék hálát adni, szeretnék neked adni ezért valamit. És Elizeus azt mondja, hogy ne nekem, én egy ember vagyok. Nem én tettem veled, én nem tudok bűnöket megbocsátani, még hogyha együtt imádkozunk is. Én nem tudok beteget gyógyítani, még hogyha fizikailag ott is vagyok, és látom a gyógyulást. Én nem tudok senkit újjászülni, férfiként még szülni se, de azt tudtam, hogy a szülőszobán ott voltam a feleségem mellett, és átélhettem a gyerekém születését, bátorítva őt, és elvágva a ugye, magzat, vagy a köldökzsinót, bocsánat, a köldökzsinót, nem a magzatot, hú, akkor már nem itt lennék. Szóval, ugye, milyen érdekes ez is, hogy ebbe tudunk segíteni. Én nem tudok senkit újjánál szülni. De segíthetek, ott lehetek a születésnél, hogy Sándor is mondta, hogy láthatta a változást, az Úr Jézusnak a munkát, a Szentléleknek a munkáját a testvéreink életébe. Milyen fantasztikus öröm, élmény. Nem mi szültük, nem mi vagyunk ott, de olyan öröm még kívülről is. Ez kár lett volna ebből kimaradni. Örülök, hogy Isten ezt megadta nekem, és ott lehettem. És amit látok rajta, hogy ezt hagyj olvassam még egyszer fel ezt a részt, ezt akkor visszamegy Námán, és akkor azt mondja, hogy igen, annyit kérek, hogy hagyj kapjon a te szolgád annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír, mert nem készít többé a te szolgád semmi égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak is az Úr Jézusnak. Csak azt az egy dolgot engedje meg az Úr a te Istened, hogy amikor az én Uram bemegy a Rimmón templomába, hogy ott leboruljon, és ha az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassam Rimmón templomában. Az, hogy én leborulok Rimmón templomában, bocsássam meg az Úr a te szolgádnak. Azt mondta, hogy én vagyok a második ember az országban. Jön a király, be akar menni az ő Istenének templom, a Rimmón Istenhez, egy bálványhoz, és jön, és most is láthattuk, hogy például aki már idősebb, hogy segíteni kell neki, fogni kell a kezét, és hogy ő le akar borulni, hát önkéntelenül én is le fogok borulni, de én már a szívemben nem hiszek ebben, én már csak az Úr Jézusba hiszek. Úr Jézus, én szeretnék hozni egy döntést melletted, én szeretném megkérni, hogy gyere be az életembe, nem leszek tökéletes, de segíts nekem, Istenem, hogy ma, ha visszamegyek a családomba, a munkába, holnap, a suliba, az életbe, ugye a hétköznapi életbe, akkor tarts meg engem. Segíts, hogy más ember legyek, és minél hamarabb meglátszódjon az életemben, hogy ne kelljen még ilyen kompromisszumokat sem megkötni. És látja Isten, néha elbukunk, nem vagyunk tökéletesek, de fölemel, és azt mondja, hogy menj el békességgel. A békesség az Isten jelenlétéből árad. Menj el, Isten ott lesz veled, és segíteni fog, és bátorítani fog téged ebben. És most kihagytam egy részt ebből, talán otthon érdemes lesz ezt átolvasni, hogy sajnos ilyenkor bejön a keresztény kapzsiság az ember életébe, hogy jó dolgok történnek, akkor használjuk egy kicsit ki Istent, használjuk egy kicsit ki a testvéreinket. Olyan jó ez. Ezt csinálta Géházi, Elizeusnak a szolgája, hogy amikor Námán ugye meg akart ajándékozni a prófétát, akkor ő a prófét azt mondta, hogy ne nekem adjad, én a dicsőséget nem akarom magamnak megtartani. Ezt Isten tette, Isten a dicsőség, és nem köthető hozzám, a gyülekezethez, bárhova, ez az élő Isteni, Jézus Krisztusé, aki mindenhol ott van. És ez meg a Géhez azt mondta, hogy hé, én utána megyek. Hát ebből lehetne valami hasznot csinálni. Gyere ide, kötődj hozzám, majd én segítek, ezt add, ezt tedd, ezt csináld, így csináld. És csak kifacsart egy kis pénzt, egy kis ruhát, egy kis ezt-azt, ugye ettől a friss hívő, egy kicsit ilyen örömmámorban úszó Námántól. És amikor visszajött, akkor ezt mondta neki, vagy megkérdezte tőle Elizeus, honnan jössz Géházi? Ő így felelt, ó, nem járt a te szolgád sehol sem. De Elizeus ezt mondta neki, nem igaz. A szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez, és ruhákat, olajfákat, szöllőket, juhokat, marhákat, szolgákat és szolgáló leányokat vigy. Ragadjon rád és utódodra, Naamán bélpoklossága örökké. És ez olyan poklosan ment ki előtte, mint a hó. És ezzel szeretném befejezni ezt, hogy mi történt ezzel az emberrel? Nem ismerte fel az időzítést. Minek van most itt az ideje? Ennek van itt az ideje, hogy csak a föld életre ugye betárazzuk magunkat? Jaj, párkapcsolat, gyerek, ház, kocsi, nyaralás, stb. Jobban éljünk. Vagy annak van most itt az ideje, hogy Istent keressük? Vajon a bemerítés? Az nem egyszerre volt-e értük, hogy a hitüket megvallják, és átéljék Jézus kegyelmét, és mindannyiunkért? Mindannyiunkért, akik hiszünk azért, hogy megelevenedjen ez, hogy mit tett velünk az Úr, milyen az első szeretet, soha ne aludjon ki az életünkbe. Aki meg még nem ismeri az Úr Jézust, ő pedig, hogy közel kerüljön hozzá, és azt mondja, hogy miért csinálják ezek az emberek ezt? Szinte bolondott magukból. Megéri Jézusért? A válasz nagyon egyszerű, igen. Minek van itt az ideje? Földi sikon gondolkozni, vagy arra, hogy az életünk valóban megváltozzon, és az örökké valóságba bemehessünk. És az utolsó diám következik, ez a legutolsó. Ha Isten egy egyszerű dolgot kér tőlünk, nem érdemes azt megtenni? Ha csak ennyire egyszerű dolgot kér, miért kell túlbonyolítani? Csak ennyit kér Isten. Elküldte Jézus Krisztus, az egyszülött fiát értünk. Higgyünk benne, bízunk benne. Mondjuk neki, Úr Jézus, itt az életem, vedd az életem, gyere be, formáld át. Ezt mondja Pál apostol, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, azaz megmenekülsz, és meg is fogsz tartatni. Mint te, mert te hittél, és ezáltal pedig Isten élete bőn a családodba, és a házad népe. És jól látni, itt nem ismerek mindenkit, nagyon személyesen, de hogy egyik embernek bejött az életébe Jézus Krisztus, a családját is átformálta. Párkapcsolatot, a családját, ugye tényleg, hát belegondoltok, nem fantasztikus? Nem állt meg Isten, hanem túl akar áradni az ő kegyelme rajtunk. Rajtunk keresztül, bennünk és rajtunk keresztül. Én erre most hogy bátorítsalak benneteket, hogy bátorítsam a kedves egybegyülteket, hogy lehet, hogy most van ennek az ideje, hogy végig gondoljuk az életünket, hogy lehet, hogy ma lenne a bűnbocsánat ideje. Lehet, hogy ma jött el a teljes hátraarc, a hazatérés, a visszatérés ideje. Ma jött el az a pillanat, hogy azt kéne mondani Istennek, hogy Istenem, szükségem van rád. Úr Jézus, nem tudom ki vagy, mutatkozz be. Gyere be az életembe. De valaki ezt őszinte szívvel meg tudja lépni, Isten munkálkodni fog. Nem az ő cselekedete, nem az ő vágyai szerint, hanem úgy, amilyen Isten. Mert ő egy létező Isten. Nem kell kitalálni, majd ő bemutatkozik. De aki kész erre, szóval kérjem azt, hogy ez egy komolyabb döntés. Egy rövid ideig, egy kicsit szólni fog egy kis zene. Hogy kérjem azt, hogy addig gondolkozzunk, imádkozzunk magunkban, egy kicsit a szívünkben. És aztán, amikor a zene abba marad, akkor szeretném azt, hogyha ezt az egyszerű lépést meg tudnánk tenni Istenért. Hogy elmondjuk neki félhangosan vagy halkan, de kimondjuk. Ha csak ennyit kér Isten, hogy ezt megtegyük, miért nem tegyük meg? Elmondjuk neki ezt, hogy készek vagyunk az életünket átadni neki, és hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus értünk is meghalt, értünk is feltámadt, és ez nem volt hiába való. Vágyunk erre mi is, az örök élet ajándékára. Szeretném, hogyha majd ezért tudnánk utána imádkozni, és lehet, hogy valakitől meg azt az egyszerű kérést kér Isten, hogy itt az ideje elköteleződni végre. Tudja ő, hogy kicsoda Jézus, mert találkozott vele, de most itt az idő, hogy vegyük komolyan teljesen. Adjuk át az életünk minden részét, és lehet, hogy itt az ideje megvallani a hitünket, akár bemerítésben is. Egy rövid ideig most imádkozzunk, maradjunk csöndben, és utána majd együtt fogunk imádkozni. Négy dolgot fogok mondani, és aki ezzel tud azonosulni a szívében, azt kérem, hogy mondja utánam ezeket. Ez a négy dolog az lesz, hogy első a köszönet, hogy megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy szeret bennünket. Megköszönjük Istennek, hogy nem mondott le rólunk. A második az lesz, hogy beismerjük azt, hogy bűnös emberek vagyunk, hogy szükségünk van az ő segítségére. És a harmadik, elmondjuk azt, hogy Jézus, amit tett, hogy meghalt és föltámadt, szeretném, hogyha ez az életem részévé válna, és az én életem meg az ő részévé válna. És a végén pedig annyi lenne, hogy elmondjuk azt, hogy elfogadjuk Istennek az ajándékát, az örök életet, bűnbocsánatot, és a végén majd egy amment mondok, ami azt jelenti, hogy úgy van, úgy legyen. Úgyhogy hagyjuk meg a fejünket mindannyian, és azokat, akik készek erre, hogy ezt a négy dolgot egy imádságban elmondják, hogy kérjem azt, hogy hallhatóan, suttogva, félhangosan mondják ki bátran, velem együtt. Úr Jézus, köszönöm, hogy szeretsz engem, és nem mondtál le rólam. De belátom, hogy bűnös ember vagyok. És mindeddig nélküled éltem. Úr Jézus, most megnyitom előtted az életem ajtaját. És kérlek, jöjj be az életembe. Hiszek abban, hogy értem is meghaltál a kereszten. hiszek abban, hogy értem is föltámadtál. Elfogadom az örök élet és a bűnbocsánat ingyenes ajándékát. Legyél te ezek után a megváltóm és az életem ura. Köszönöm, hogy meghallgattál. Amen. Hogy kérjem azt, hogy még maradjunk csak egy percig, egy kicsit így hajtsuk meg még a fejünket, hogy senkit ne feszélyezzen, de hogy kérjem azt, egy kicsi lépést, hogy tegyük meg Isten előtt ezt, hogy aki ezt az imádságot elmondta a szívében, az hogy kérjem azt, hogy álljon föl Isten előtt, hogy tudjunk együtt is imádkozni. Hogy vallja meg, ha ennyit kér Isten, hogy a szívéből el tudta mondani, hogy vágyik Jézusra, a békességre, az hogy kérjem azt, hogy álljon föl. Azért kérjem a többiek is, maradjunk becsukott szemmel, senkit ez ne zavarjon, de hogy kérjem azt, hogy ha van valaki, akkor hogy kérjem azt, hogy így tudjunk együtt imádkozni. Még egyszer fogom mondani, hogyha valaki beeldölt, és hogy csak ennyit kér Isten, hogy valljam meg őt ezzel, hogy én fölállok, akkor bátorítom, hogy ezt tegye meg. Senkit nem fogok erőltetni, és nem fogom még egyszer mondani. Tehát, hogyha valaki beeldölt, akkor most van lehetőség ezt a lépést megtenni Isten felé. Úr Jézus, nagyon hálás vagyok azokért, akiknek munkálkodsz a szívében. Köszönöm azt, hogy ma is itt vagy közöttünk, és köszönöm azt, hogy megeleveníted az életünket. Köszönöm azt, hogy valaki most találkozott veled életében először. Áld meg az ő szívét, életét, hogy hagyd tudjon ebben a hitteltali bizalomban és ilyen engedelmes szívvel járni itt a földön, és majd veled együtt az örökké valóságban élni. Így imádkozom, Uram, hogy áld meg az én testvéreimet, akik most vallást tettek a hitükről, bemerítkezés által, hogy azáltal, hogy döntöttek melletted, hogy megkapják a te segítségedet és jelenlétedet egész életükben. Ezt kérem Jézus Krisztus nevében és az ő érdemeiért. Amen.